Kedves gyülekezet, Isten igéjét a Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelének a harmadik fejezetéből olvasom. Tehát Pál apostolnak Korintus beliekhez írott első levelének harmadik fejezetéből az 5. verstől a 8. versig terjedő szakaszt, amit fönnállva hallgassunk meg. Tehát Pál apostolnak Korintus beliekhez írott első leveléből a 3. fejezetnek az 5. versétől a 9. versig terjedő szakasza így hangzik. Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, akik által hívőkké lettetek, és pedig, amint kinek-kinek az Úr adta. Én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja a növekedést. Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. A plántáló pedig és az öntöző egyek, de mindenik a maga jutalmát veszi, maga munkája szerint. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a pünkösd utáni első vasárnap az egyházi ünnepkörben a Szent Háromságnak a vasárnapja, és az Isten tisztelet előtt, amikor lent voltam az idős otthonba, vagy az idős otthonba mentünk a feleségemmel, Erikával, hogy ott is szóljak a testvéreknek egy kis rövid Isten tiszteletet tartsak az idős otthon lakóinak. Éppen a televízióban valamilyen egyházi műsor volt, egy Isten tisztelet, és abban hallottam, hogy a Szent Háromságról gondolkodott ott az ige hirdető, és próbálta a Szent Háromságnak a misztériumát elmondani, és amikor ott egy néhány percre talán, amíg éppen miközben készültünk az Isten tiszteletre, és osztottuk szét a énekeket, hallgattam, vagy hallottam úgy félfüllel, és hát próbálta magyarázni, hogy mi is a Szent Háromságnak a misztériuma. És azon gondolkodtam el, mert utána ki is kapcsoltuk a televíziót, mert énekeltünk, Isten tisztelet volt, és azon gondolkodtam el, hogy vajon hogyan is érthetjük meg a Szent Háromságot. Hogyan is érthetjük meg azt egyáltalán, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek, aki három személy, és mégis egy, és hogyan is lehetne ezt valahogy megmagyarázni, valahogy megérteni ennek a misztériumát, és arra kellett gondolnom, hogy én azt hiszem, hogy persze magyarázhatjuk, próbálgathatjuk megérteni a három egységét és az egy háromságát, de mégis egy olyan titok, ami Istennél van elrejtve, mint ahogy annyiféle titok van Istennél elrejtve, amit az ember meg nem érthet, amiről talán csak azt mondhatjuk el, hogy majd egyszer megértjük. Egyszer ez nem lesz talán kérdése számunkra, mindig eszembe jut, azt hiszem Tibor bácsi vagy Nagy Vinégi mondta egyszer egy prédikációjában, de lehet, hogy mind a kettőjüktől hallottam, amikor ilyen dolgokról beszélt, a meg nem érthető dolgokról, és ők mindig azt mondták annak idején, hogy majd egyszer megértjük, de lehet, hogy amikor már ott leszünk az Isten országában, már nem is fog érdekelni. Hogy ez hogyan is volt, miképpen is, és hogyan is érthetjük meg, mert akkor már nem ezek lesznek a fontos dolgok. Vannak dolgok, amelyek itt fontosak számunkra, és ez az, amit itt szeretnénk mindig megérteni, mint ahogy a Szentírásnak sok-sok történetében, amiben vannak homályos dolgok, mindig szeretnénk megtudni, hogy vajon mi lehetett. Például ilyen dolog az, amikor a házasságtörő asszonyt vitték az Úr Jézus elé, és ugye azt olvassuk az igében, hogy Jézus írt valamit a földre. És hány ige hirdetésben próbálták kitalálni azt, hogy vajon mi lehetett az, amit odaírt. Nem tudjuk. És valószínűleg, hogy nem is lényeges, hogy mit írkált ott a földre, vagy mit tett. Nem az a lényeges, hanem az, ami sokkal fontosabb, hogy hogyan változik meg az ember élete, mert Istennek ez a terve, és a Szent Háromságnak az üzenete számomra mindig az az üzenet, ami egyrészt az, hogy Isten ígéretének a beteljesülése. Hogy az, amit Isten mondott, az igaz. Hogy az ő végigviszi az ő tökéletes tervét, a teremtéstől kezdve egészen az új égig és új földig. És ebben benne van, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ebben benne van, hogy Isten kitölti az ő szent lelkét, és az ő szent lelke által munkálkodik ebben a világban. Ez a tökéletes dolog, amit nekünk meg kell érteni, és amiben nekünk meg kell látnunk az isteni ígéreteknek a beteljesedését. Hogy Isten ígéretei, azok szép sorban valóságá válnak, és amelyek a mi életünket is megváltoztatták, és megváltoztatják. Tehát számomra egyrészt az ígéretnek beteljesedése ez, hogy Isten, amit megígért, azt a mi életünkben is elvégzi. És ezzel kapcsolatban gondoltam arra, hogy mi is az, amit Isten el akar végezni a mi életünkben. Hogy nem csak általánosságban, a világban, nem csak az üsztervben munkálkodik Isten, és azt mondja, hogy majd elvégzi az ő tökéletes munkáját, mint ahogy végigment az üsztörténet, és folyik a maga útján, az Isten által elrendelt úton, és eljön majd a kifejlet, ugyanúgy munkálkodik Isten a mi életünkben is. Nem csak úgy általában, nagyban, mert az emberek sokszor gondolnak arról, hogy ó, hát Isten megteremtette a világot, megy az ő munkája, úgy nagy vonalakban, de hogyan hat ez az egyéni, mondhatjuk olyan egyszerű kis embereknek az életében, mint mi vagyunk. Oda is bele tud nyúlni Isten. Testvérek, én abban a meggyőződésben vagyok, hogy és nemrég beszélgettem is valakivel arról, hogy hogyan is munkálkodik Isten a világban. És én meggyőződésem az, hogy Isten felépített, kidolgozott bizonyos szabályokat, mondhatjuk azt, hogy vannak ebben a világban olyan törvények, amelyek mentén megy a világ is, és a legjobb irányba, vagy a legjobb módon, ahogy azt Isten eltervezte, és nem hiszek abban, vagy nem gondolom azt, hogy valahogy úgy működik ez, hogy Isten néz az égből is, mint a sakktáblán, próbálja húzogatni a dolgokat, és lenéz, hogy na hát akkor most mi legyen ezzel a Jónás Miklóssal, vagy mi legyen ezzel az emberrel, azzal az emberrel, és így irányítja, mondhatjuk ilyen kézi vezérléssel a dolgokat. Tehát én nem hiszem, hogy ez így lenne, hanem Isten adott nekünk embereknek eszet, értelmet, ha engedelmesek vagyunk, akkor az ő lelkével adott nekünk lelkiismeretet, és éljük a magunk életét, és nem szól bele minden nap, és próbálja úgy irányítani az életünket, mint egy sakktáblán lévő embert. Adott nekünk akaratot. És ugye, amivel többek vagyunk az állatvilágtól, hogy az ő lelkéből adott, és szabad akaratot adott, élhetünk ezzel. De abban biztos vagyok, hogy Isten bármikor bele tud nyúlni. És ezt látjuk a történelem folyamán, ahogy belenyúlt az emberek életében is, és hogy minden hatalma megvan arra, hogy ezt megtegye, és az Ószövetség, de hát az Új Szövetség is erről szól, hogy Isten mégis belenyúl, hogy az ő tökéletes munkáját elvégezze. De van egy terv, amit az egyéni életünkben is el akar végezni. És erről beszél az előbb felolvasott kis rövid szakasz. Azt mondja Pál, hogy kicsoda Pál, kicsoda Apollós, mi is az, ami itt történik velük, és általában azokkal, akik az ő szavára hisznek, vagy akiknek bizonyságot tesznek, de elmondja, hogy bármit tesznek is, minden mögött az örökkévaló Isten van. Kicsoda Pál, kicsoda Apollós. Csak Isten az, aki mindezeket munkálja, amit munkál, és ami megtörténik. Az Isten kegyelme ez. És Istennek pedig nagyon fontos dolgot szeretne az ember életében elvégezni, hogy hasonlóvá legyünk ő hozzá, és hogy kimunkálja bennünk azt a tökéletességet, amit ő eltervezett, akár a teremtett világgal, és úgy az ember életével is. És mi kell ehhez? Azt mondja Pál, és egy nagyon fontos, vagy három nagyon fontos dolgot állít elénk az apostol, amikor azt mondja, hogy mi Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje és Isten épülete. Vagyis Isten munkálkodni akar a mi életünkben. És ez a három dolog meghatározza azt, és ennek a bizonyossága, tudata, hogy hogyan is formálhatja át Isten a mi életünket. Az első dolog, amit elénk állít, amit nekünk komolyan kell venni, hogy Isten munkatársai vagyunk. És az jutott eszembe, hogy milyen nagy dolog az, hogy Isten munkatársai lehetünk. Szóval, hogy felfogtuk-e azt, annak a nagyságát, mélységét és örömét, hogy mi Isten munkatársai lehetünk. Az nem azt jelenti, hogy van Isten és vagyunk mi, és hát mi fel sem érhetünk ő hozzá. Nem csak erről szól, de az az Isten, aki mindeneknek az Ura, bennünket oda vont magához, és azt mondta, hogy legyünk az ő munkatársai. Mindig gondolkodom azon, hogy milyen érdekes a teremtés művénél azt látni, hogy amikor Isten megteremtette a világot és mindent, ami abban van, az embert is, és aztán amikor oda került a sor, akkor odaállította az embert, és azt mondta neki, hogy adjál neki nevet, és hozta végig az állatokat, jöttek, és akkor Isten azt mondta az embernek, hogy adjon nekik nevet. Az ember részt vett a teremtés művében, bár ugye egy kicsit groteszk, mert mi az, hogy amiben ő részt vett? Hát, hogy adott nevet. De a teremtésben, magában, abban a csodában, ami van, és ami itt létrejött az embernek, semmilyen nem volt. De mégis Isten belevonta őt az ő tervében, és munkatársává tette. De Isten itt többről beszélt. Amikor azt mondja, hogy Isten munkatársai leszhetünk az Isten országában, sokkal többre bízott bennünket, és sokkal nagyobb lehetőségeket is adott nekünk. És mi erre, ha nem is büszkék, de mégis örömünk lehet, mert Isten mégis ezt tette, mert mi nem érdemeltük meg. Valakinek a munkatársai lehetünk, akitől tanulhatunk, akihez fel nem érhetjük magunkat. Ez egy nagy megtiszteltetés. Emlékezzünk csak Péterre, aki amikor az Úr elhívta őt, és leborult az Úr Jézus előtt, és azt mondta, Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Pedig csak Jézus azt mondta, hogy húzd ki, és mostantól embereket fogsz. Hát én erre, hogy lehetek én a te munkatársad? Arra sem vagyok méltó, hogy a te sarudnak a szíját megoldjam, én a munkatársad. Ugye az ember mennyire érzi ezt? Én emlékszem arra, amikor egyházi szolgálatba álltam, és ugye itt Iványi Tibor bácsi mellett szolgálhattam, hát bár én mindig úgy éreztem, hogy hát nagy dolog az, amikor Tibor bácsi azt mondta, hogy mi az ő kollégái vagyunk. Fiatal fiú voltam, és ő azt mondta, hogy kollégája lehettem. Igen, nagy dolog volt ez. Ugyanakkor pedig éreztem ennek a komikumát is, hogy én az ő munkatársam. Minél jobban megismertem őt, és láttam azt, ahogy ő él, és az ő tudását, az ő bölcsességét, mindig azt éreztem, hogy kollega, hát ez nem mérhető egybe az a kettő. Hogy hogyan is van ez. Egyrészt jó leső érzés volt, hogy Tibor bácsi azt mondta, hogy a kollégája vagyok. Másrészt pedig egy kicsit ilyen nevetséges. Hát hol érhettem én fel ő hozzá? Akkor is úgy gondoltam, hogy valóban. Vagy emlékszem arra, amikor elmentem vele egy-egy szolgálatra, és a prédikáció után mondta, hogy szóljak hozzá az igéhez, amit ő mondott, és magamban arra gondoltam, hogy mit mondjak én még egy igéről Tibor bácsi után, aki már 30 éve, vagy nem tudom hány éve prédikál, és annyi igehirdetést elmondott, annyira ismeri az igét, amennyire én nem. Hát hogy egészítsem én őt ki? Ki vagyok én, hogy ezt megtegyem? De azt mondja Isten igéje, hogy az ő munkatársai vagyunk. Isten munkatársai, és ennek a felemelő gondolatát vegyük komolyan, hogy Isten, bár nem vagyunk méltók erre, mégis jónak látta, hogy munkatársainak fogadjon bennünket. De ugyanakkor arról is beszél, hogy ez egy nagy felelősség, egy nagy teher. Mert ez azzal jár, hogy innentől kezdve már nem csak a magunk elgondolásai szerint élünk és cselekszünk, hanem engedjük, hogy a Mester irányítsa a mi életünket. És nem oda megyek, ahova én akarok, hanem valaki meghatározza azt, mert szeretnék abba a rendszerbe, Istennek abba a tervébe belesimulni, amiről tudom, hogy ez fog végigmenni, és ez a tökéletes mű fog kialakulni, és én ennek az egyik kis láncszeme vagyok. De hogy nagy felelősség ez, nem könnyű. Felelősség és teher. Mindig eszembe jut ez a történet, amikor a Cselekedetek könyvében arról olvasunk, hogy Filip evangélista egy nagyon szép munkát végez Samáriában, egy szép kis gyülekezetet formál ki, és egyszer csak Isten ebből a gyülekezetből kiragadja őt. És elküldi őt egy járatlan útra, hogy egy komornikkal találkozzon. Úgy belegondolok abba, hogy egy testvér, aki a munkáját elvégzi, akit valószínű, hogy nagyon szerettek ott Samáriában, szívesen hallgatták az ő beszédét, megbecsült volt a testvérek által, és Isten azt mondta, hogy hát akkor most ebből ennyi, és indulj el egy járatlan úton, és menj oda, ahova én küldelek. Hát ez is azzal jár, hogyha az ember az Isten munkatársa lesz, hogy ő fogja meghatározni, hogy hova megyünk. Persze mi csak azt látjuk, és sokszor csak azt gondoljuk, hogy azzal jár az Úr munkatársa lenni, mint amit a tanítványok átéltek, hogy ott voltak akkor, amikor csodákat tett, ő is ott volt velük, És ott volt akkor is, amikor a kenyeret kellett szétosztani. Hát igen, ezek fontos dolgok, és munkatársainak lenni, és ezeket megtenni, előtérben lenni, az egy nagyon jó dolog, de hogy hogyan jutunk el idáig? És itt szeretnék átlépni a következő gondolatra, amikor azt mondja az Úr, hogy az Úr szántóföldje vagyunk. Ami arról tesz bizonyságot, hogy igenis Isten az, aki munkálkodik bennünk. És ő akarja a gyümölcsöket kimunkálni bennünk. Említettem reggel lent a idősek otthonában, hogy amikor gyerek voltam, ugye a mi időnkben még nagyon sok felvonulást láthattunk, legalábbis gyerekkorunkban a televízióban, hisz nagyobb állami ünnepeken ugye masíroztak a katonák a felvonulási téren Budapesten, és mentek a katonai felvonuláson, nem csak a harci eszközöket mutatták meg, hanem olyan jó volt látni azokat a katonákat, akik vigyázmenetben végigmentek ott a államnak a vezetői előtt, és én amikor láttam ezt a tévében, volt egy időszak, amikor úgy gondoltam, hogy ó, milyen jó lenne nekem is ilyen katonának lenni, aki ilyen szépen tud vigyázmenetben menni, tehát hogy ugye ott aztán az ember valamit megmutathat. És aztán amikor katona lettem, és hát mi is elég sok ilyen vigyázmenetet gyakoroltunk, főleg az első időszakban volt, amikor reggeltől estig csaptuk az aszfaltot vigyázmenetben, hát akkor már nem voltam ilyen lelkes, hogy ó, de jó lenne, mert láttam ennek a terhét is. Persze nagyon jó, és nagyon szép, amit ott láttunk, és tényleg nagyon dekoratív dolog mindezeket látni, de hogy miként jut el az ember ide, az már nem annyira kedves. Tehát igen, ott lenni a kirakatban az nagyon szép, de hogyan jut el ide az ember? És azt mondja az Úr Jézus, hogy hát azt mondja az apostol, és hát az Úr Jézus is beszél erről, hogy mi az Úr szántóföldje vagyunk, ugye ő mondja el a példázatot a magvetőről, és mondja el, hogy milyen földbe eshet a mag. Tehát, hogy szántóföldnek is kell lennünk azért, hogy Isten elvesse azokat a magvakat, amelyek aztán kell, hogy előjöjjenek, kibújjanak, gyümölcsöt teremjenek. Engedni kell, hogy öntözzön bennünket. Engedni kell azt, hogy a szőlőtős történetben, vagy példázatban nagyon szépen elénk állítja az Úr, hogy levágdossa azokat az ágakat, amelyek nem odavalók. Ez mind a jó gazdához hozzátartozó, és nem véletlen, hogy az Úr ezeket a példákat állította annak idején elénk, és persze tudjuk, hogy egy-egy példázat nem vonatkozik mindenre a mondani valójában, de ezekből a kis példázatokból lehet összerakni azt, hogy Isten hogyan is akar a mi életünkben munkálkodni. Egyrészt, hogy fontos, hogy jó föld legyen az életünk, hogy ki tudjanak bújni belőle azok a növények, amelyek aztán sok gyümölcsöt teremnek, de ugyanakkor pedig elmondja azt is, hogy van, amikor le kell vágni azokat a vadhajtásokat, amelyek aztán nem fognak jó gyümölcsöt teremni az életünkben. Tehát, hogy ez is hozzátartozik, hogy engedni kell, hogy Isten munkálkodjon bennünk, hogy ő kimunkálja a legtökéletesebbet, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. És miért? Miért akar bennünket Isten így átformálni? És ezt jelenti a harmadik dolog, amit az Úr elénk állít Pál apostol szavain keresztül, amikor azt mondja, hogy Isten épülete vagytok. Vagyis Isten szeretne bennünket az ő épületévé tenni. Az Efézusi levélben mondja az apostol a második fejezetnek a 20. versétől, azt mondja, hogy felépítettetek az apostoloknak és a prófétáknak az alapkövén, a szegletkő maga pedig Krisztus, akiben az egész épület szép rendben rakattatván növekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a lélek által. Tehát, hogy bele kell simulnunk ebbe az épületbe, az isteni terv beteljesülésébe, mert Isten elkészítette a maga tervét, és ehhez hív bennünket munkatársakká, és azt mondja, hogy legyünk a munkatársai, és végezzük el azt a részt, ami ránk van bízva, amit Isten nekünk akar adni, mert szükség van ránk ebben az épületben, ebben a nagyműben, amire azt mondja, hogy és az első és legfontosabb dolog, amelynek az alapja maga Krisztus. A sarokkő, ahogy szokták mondani. Többször utána néztem már, hogy mit is jelent ugye az építkezésben a sarokkő. Ugye sokszor azt szokták mondani, hogy ez az, ami tartja az épületet. Nem önmagában az épületet tartja, de a sarokkőnek mindig van egy fontos dolga, része. Ugye ma már nem csinálnak sarokkövet, mert nem szokták, mert ma már vannak jobb műszerek, amivel egy épületet ki lehet tűzni. Amihez mindig mérnek. A sarokkőnek az egyik fontos feladata az, hogy ahhoz viszonyítanak mindent. És onnantól kezdve építik, főleg nem egy tízes házra gondolok, amit ma legtöbben építenek, mert hát az ahhoz tényleg nem kell nagy kitűzés, de azért vannak bonyolultabbak, és az Isten országa is sokkal bonyolultabb, és mindig kell valahova nekünk nézni, amihez képest meghatározunk dolgokat, és meghatározzuk magunkat. És azt mondja az ige, hogy az alapkő, a sarokkő, amihez mi viszonyítunk, az mindig maga Jézus Krisztus, akire építhetjük az életünket, amihez viszonyíthatjuk a mi életünket. Azért, amit itt elmond az apostol, hogy minden szép rendben menjen. És ez pedig csak magához, Jézus Krisztushoz. Ami nem azt jelenti, hogy az a fontos, hogy rend, csend, békesség legyen, hanem arról beszél, hogy ezt a templomot maga az lélek építés, és valóban rendnek kell lenni. Tehát, hogy nem lehet akárhogy építeni egy épületet. Nem lehet, bocsánat a kifejezés, kókler munkát végezni. Hogy ehhez mindenkiért, ugye szokták mondani, hogy ó, hát a, legalábbis mi ennek idején, mert ugye én építőipari iskolába jártam, és emlékszem, hogy a kollégiumban mindig a egyéb iskolába járók, leginkább vasvárisok voltak, néhány zíj is a fiú kollégium, és mindig azt mondták nekünk, ugye építőipari szakközépeseknek, hogy jaj, hát nektek mindegy, mert egy kis cement, egy kis méz, építésznek nem kell rész, ezt mindig elmondták nekünk, hogy ó, hát ez csak ennyi. Hát, de nem csak ennyi. Nem csak ennyiből áll, hogy persze egy kis cement, egy kis méz, egy kis homok, és tulajdonképpen mindent meg lehet csinálni, ehhez nem kell tudomány. De mindenhez kell tudomány. A templomot is, a lélek építi, az Isten népét is a lélek építi. Mi sokszor egy épületben csak azt látjuk, hogy milyen szép. Amikor ide beszoktak jönni a vendégek, és meg szoktuk mutatni a kápolát, mindig az az első gondolatuk, hogy hát ez ilyen nagy, mert lentről nem látják. És akkor ugye az ember nézi, hogy mi az, ami szép, hát éppen nem a beázások a legszebbek, de hát hogy egy épületben mi az, ami szép. bemegyünk egy templomba, mit veszünk észre, egy szét katedrális, ó, de szétek a freskók. Ó, milyen szépek azok a kis díszítések, amelyek ott vannak az oszlop fűn. Most lehet azon gondolkodni, hogy milyen fajta díszítése, ugye tanultuk dór, korintuszi, meg mindenféle ilyen szépítések voltak annak idején az oszlop fűn, hogy ezt is lehet nézni, és milyen szép. De nem ez a fontossága. Mert én amikor bemegyek egy templomba, én is megnézem, de engem sokkal jobban érdekel, nem az, mint hogyha annyira nagy lenne már a tudásom az építőipar területén, mert ugye elég régen elhagytam már azt a fajta pályát, vagy azt a pályát, de amikor bemegyek egy szép, hatalmas templomba, vagy egy szép épületbe, akkor én mindig azt nézem meg, hogy vajon milyen műszaki megoldás lehetett az, hogy az a fal úgy álljon. Hogy vajon mi az, ami az egészet tartja, és ugye ezek a boltozatok, hogy hogyan is lehetséges ez, hogy ez ilyen. Például ahhoz, nem tudom, a testvérek tudják-e, hogy ahhoz, hogy egy ilyen kialakítású tető legyen itt felettünk, mint ami van, ez nem szokványos. Ha az ember fölmegy a padlástérbe, akkor látja azt, hogy úgy van megácsolva a tető, ami sokkal nehezebb, mint egy egyszerű gerendát rátenni és egy tetőszerkezetet, hogy ez ilyen íves tudjon lenni. Tehát ez is egy, és ezt ki kell találni, ezt meg kell tenni, és az, hogy álljon ez az épület, hogy miért vannak itt ezek a oszlopok, hogy ennek mindnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy ez az épület álljon. És az apostol, amikor arról beszél, akkor azt mondja, hogy persze mi mit szeretünk? Azt, amit legtöbben, hogy milyen szép. És amikor az apostol, vagy amikor az apostolok mennek az Úr Jézussal, és mondják azt, hogy milyen szép a templom, most lett rendben rakva, renoválva, nézd meg! És valóban, amit annak idején Heródes rendbe rakatott templomot, azt meg sem közelítette az eredeti templomnak a szépsége. Az sokkal egyszerűbb volt. De azt mondja Jézus, hogy mutogatjátok meg, de nem marad ebből semmi. Mert nem az a fontos, hogy mi az, amit kívülről mutat, hanem milyen a szerkezete. Mert ha nem jó a szerkezet, akkor nem lesz megállás. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ti is szép renden rakattatván ebbe a templomba. Isten titeket akar ebbe beleépíteni. Hogy nektek van itt szerepetek. Persze tudom, milyen jó egy szép dísznek lenni, hogy engem figyeljenek és engem lássanak. Ez nagyon szép. De az Úr tudja azt, hogy egészen másról van szó. Ahhoz, hogy ez az épület álljon, és hogy ez az épület elvégezze azt a feladatát, amire szánták, ahhoz nem ezek a díszek a legfontosabbak, ezek már csak az utolsó simítások, hanem az, hogy minden tégla a helyén legyen. És amikor az előbb felolvastam Pál apostolnak a levelét éppen a Efézusi vagy a Filippi gyülekezetnek, akkor abban láthatjuk azt, hogy ugye amikor Filippibe elment Pál apostol, akkor engedelmeskedett a lélek hívásának, és azt látjuk, hogy Isten munkálkodott ott, és most visszatér gondolatban az előbb felolvasott részben az apostol, és újra elmondja a tanítványoknak azt, és emlékezteti őket, hogy erősödjetek meg abban a hitben, amit annak idején tanultatok tőlem. Tehát Isten egyrészt be akar építeni az ő templomába, hogy nekünk ott szerepünk legyen, hogy hordozzuk a templomnak a terheit. De azt mondja itt, hogy nem az a fontos, hogy mi mit teszünk. Ki vagyok én, vagy Apollós, vagy Silás, Hát mi csak tettünk valamit. És ugyanezt látjuk itt, ugye amikor elment Pál Filippibe, és ugye ismerjük a történetet, ott volt a filippi börtönőr, voltak ott események, és aztán valami mégiscsak kialakult ott Pál és Silásnak a szolgálata kapcsán, aztán Pál és Silás tovább ment. És azt mondja az Úr, hogy ilyen a mi életünk is, hogy vannak feladataink, de amire szeretné felhívni a figyelmet, hogy ne ragaszkodjunk ezekhez, hanem mindig lássuk meg az Isten akarát. Mert lehet, hogy 10 évvel ezelőtt nekem Isten ilyen feladatot adott, és mi ehhez ragaszkodunk. Akkor is ragaszkodunk hozzá, amikor már nem kellene. Amikor Isten azt mondja, hogy barátom, már rég más feladatot készítettem el neked, és te még mindig ugyanahhoz ragaszkodom, mert te valamikor ezt kaptad. Nem. Épp erről beszél Isten igéje. Akkor válik az Isten egyháza, az Isten műve tökéletessé, hogyha mindig megtaláljuk a helyünket. Mint ahogy Pálék is megtalálták. Hogy tegyék azt, amire Isten elhívta. És lehet, hogy félre kell tennem olyan szolgálatot, amit olyan sokáig végeztem, azért, mert Isten valami másra hívott el. De tegyem azt a munkát, amire Isten elhívott, hogy legyek mindig rugalmas, még akkor is, hogyha már egy kicsit megidősödtem. Mert ugye szokták mondani, hogy hát igen, de már az ember egy idő után olyan nehezen vált. Persze. Lehet, hogy így van. De éppen ezért szokták mondani, hogy lélekben maradhatunk fiatalok. És azt látom, hogy igenis, Isten időnként másra hívott el bennünket. Másra hív. Kicsoda Pál, kicsoda Apollós, csak szolgák, akiket Isten valamilyen feladatra elhívott. De hogy komolyan vegyük. Mert Isten munkatársai, Isten szántóföldje, Isten épülete vagyunk. És Isten szeretne bennünket ebbe az élő organizmusba, ebbe az élő egyházba használni, de ez csak akkor lesz, hogyha mi engedjük, hogy ő munkálkodjon bennünk, hogy formáljon. És igen, ha kell és meghalljuk a szót, mint ahogy meghallott a Pál is, amikor jött az éjszakai álom, hogy gyere át hozzánk ide Európába, hozzad az evangéliumot, és azt mondja az ige, hogy ő abban a pillanatban megértette, hogy Isten hívta, és elhagyott más dolgokat azért, hogy vigye az evangéliumot. Pál azt mondja itt a filippi belieknek is, hogy tegyétek ezt. Ha helye van az intésnek, ha helye van a vigasztalásnak, ha helye van a lélekben való közösségnek, a szívnek, könyörülötességnek, akkor töltsétek be ezeket. Tegyétek ezt, amit tőlem tanultatok. Felépítvén az apostolok és a proféták alapkövén. Hát látni az ő szolgálatukat. Mi is engedelmeskedjünk Isten szavának, azért, hogy az Isten épülete szép rendben rakattatván legyen az Isten dicsőségére, mert nagy dolog, hogy Isten elhívott bennünket, hogy munkatársai lehetünk, de fontos, hogy szántóföldje és épülete is legyünk, és hogy betöltsük ezt a szolgálatunkat a magunk helyén. A gyülekezetben, a családunkban, a munkahelyünkön, szeretteink között, ahova Isten bennünket elhívott, és ott végezzük azt a munkát, ami azt a tökéletes isteni célt szolgálja, amit Isten elkészített. Hát adja az Úr, hogy ebben mi tudjunk részt venni. Mert Isten munkatársai, Isten szántóföldje, Isten épülete vagyunk. adja az Úr, hogy azok legyünk. És az Úr dicsőségére, az Isten népének dicsőségére, és a mi felebarátaink javára tudjunk szolgálni. És hogyha ezt tesszük, és így figyelünk az Úrra, akkor az ő tökéletességét munkáljuk, azt a célt, amire Isten bennünket elhívott. Hát adja az Úr, hogy dicsérítsük a mi mennyei atyánkat. Amen.